Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Az Istenek Istene az Úr szól, és hívja a földet a nap keltétől lenyugtáig. A Sionról, amelynek szépsége tökéletes, ott fényeskedik az Isten. Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz van előtte, s körülötte erős forgó szél. Hívja az egeket onnan felül és a földet, hogy megítélje népét. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, adventünk második vasárnapján, 312. énekünk első versszakát énekeljük el. Várj ember szíve készen, mert jő a hős, az Úr. Énekünket keressük meg, énekeljük el dicséretünknek mind a 8 versszakát. Az első versszaka így kezdődik ennek az adventi éneknek: új világosság jelenik, ó tévejg és csendesedő.
Thank you.
Segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Jakab leveléből, az 5. részből olvasom az igét, a 7-től a 11-ig terjedő verseket ülve hallgassuk meg. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jobb álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr. Mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk, hogy várakozhatunk. Hogy tudjuk, nem hiába való a mi imádságunk, nem hiába való firrasztásunk, várakozásunk, mert te közel vagy. És nem csak lelkiképpen valljuk ezt, hogy közel vagy a megfáradtakhoz, a megtört szívűekhez, az alázatosakhoz, közel vagy a betegekhez, hanem valóban tudjuk, hogy itt állsz, és türelmesen vársz még, de az ajtó előtt állsz, és kopogtatsz. Urunk, igaz ez egyéni életünkre, igaz a világ mindenségére, mert te nem a távolból jössz, hogy mindeneket újjáteremts, hanem itt vagy, közel van, a mennyben vagy. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, dicsérünk téged azért, hogy Krisztus, mint Úr érkezik vissza erre a földre, mint király, aki minden hatalom, és meglátja minden nép, minden föld, hogy mindaz, ami elfogadásakor egy kicsin jel volt, hogy még a rómaiak is térdre hulltak előtte, mi is így köszönhetünk majd téged. Urunk, a te ítéleted, igazság, ítélj meg most bennünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akiknek szívében kétségek, félelmek vannak. Imádkozunk azokért, akinek életében bizonytalanság van. Köszönjük, hogy te felemelsz kórházi ágyról. Köszönjük, hogy együtt várhatunk téged. Köszönjük, Urunk, hogy te a gyászolók vigasztalója vagy, Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy Te bennünket megajándékozó Isten vagy. Szólj hozzánk, kérünk, legnagyobb ajándékodat, testélet szavadat, igédet ne vond meg tőlünk. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére. 84. Zsoltárunkat keressük meg. 84. Zsoltárunk első versszakát énekeljük el. Így kezdődik. Ó, seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom Advent második vasárnapján, írva található a Jelenések könyvében, a 22. utolsó fejezetben, a 20. verset olvasom. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj! Uram Jézus. Amen. Foglaljuk el helyet. Kedves testvérek, nem mondok avval újdonságot, hiszen mindannyian látjuk és tapasztaljuk, hogy felgyorsult világban élünk. Szinte másodpercekért küzdünk. Reggelente idegeskedünk, jut-e idő reggelire. Beér-e a gyermek az iskolába, vajon elkerülöm-e a dugót, hogyha bemegyek Budapestre. Idegeskedünk, tapasztaljuk ezt a minap, ahogyan én magam is Szentendrére mentem egyik reggel, valaki egészen váratlanul egy olyan mutatványt mutatott be az autóval, amelyel mindenkinek az életét veszélyeztette, pusztán azért, hogy a piroson vagy a narancssárgán egészen pontosan még áthajtson az autóval. És mikor mentem tovább én magam, és a következő lámpáig láttam, hogy ott áll az autó. Egy másodperc, egy perc, úgy gondolja az ember, hogy ezért küzdhet. Valamikor azt olvastam korábban, hogy a legtöbb baleset is tulajdonképpen egy vagy két perc előnyért születik. Nem sokkal többért. Hadd mondjam, így a fizika viszonylag pontosan kiszámítható dolog, és a sebesség, a megtett út, és a sebesség és az idő, ezek arányban vannak egymással, nem nagyon lehet rajta változtatni. Persze hosszabb úton nyilvánvalóan többet lehet nyerni, de alapvetően az, amit a reggeli forgalomnak hívunk, az perceket jelent az ember számára. És amikor a felgyorsult világról és a felgyorsult életről beszélünk, akkor azt látjuk, hogy magunk is, a saját testünkben, a saját gondolkodásunkban is megtapasztaljuk ezt. Ma az ember odáig jutott,
ebben a rohanó időben, hogy azt a kérdést feszegesse, hogy vajon meghosszabbítható-e az élet. Egy perccel, egy órával, néhány héttel, néhány évvel. Igen, ebben a tekintetben is felgyorsult világban élünk. Lehet, hogy valaki nem veszi észre, én magam sem tapasztaltam ifjúként, hogy ennyire gyors, talán, hogyha Isten megengedi, akkor az életemnek a felénél azt látom, hogy bizony egyre gyorsabbak, egyre rövidebbek a napok, és egyre gyorsabbak, egyre rövidebbek az éjszakák is. Gyorsan elvégezzük a munkánkat. Gyorsan szaladunk bevásárolni, szórakozni, sportolni, loholunk gyermekeinkért külön órákra. Talán néhány percre bekukkantunk öreg nagyszüleinkhez. Feltesszük a kérdést, hogy vagy, és talán a választ sem várjuk már meg. Karácsony előtt pedig még inkább ilyenek az események. Az ember, hogyha a naptárába tekint, akkor látja, hogy magam így fogalmaztam, ebben az esztendőben legalább 8 karácsony lesz. Karácsony az iskolában, az óvodában, az idősek otthonában, a városban, a településen, a munkahelyen, egy a fiatalokkal, egy a kórházban. Amikor leírtam, akkor ezt írtam, bocsánatot, 2 lesz. 8 karácsony. És egyik után letudjuk a másikat, egyiket követi a másik. Nem csoda, hogy a lényegből semmi sem marad. Jevgenij Juschtschenko néhány mondatban foglalta össze a rohanást. Így fogalmaz. A rohanás a kornak átka. Az ember törli homlokát, majd időzavart konstatálva, mint báb, rohan tovább, tovább. Mint sietve szeretnek, isznak, míg a lélek végül lerogy, sietve rombolnak, s megint csak sietve bánják valahogy. Igen, az idő, ahogyan rohan, a perc, ahogyan szalad, valóban a lényeget veszi el abból a drága ünnepből, amely előttünk áll. A külsőségek még megmaradnak, a gyertya, az illat, az ajándék, a Jézuska. Megmarad, de a lényeg, amiért ünnepelhetnénk, elvész. Kihullik kezünk közül. Mint mikor az ember meg akarja ragadni a vizet, és szétnyitja az ujjait, valami kevés, valami kis harmat maradt csak a kezében. Mert az ember gondolkodása, szelleme, belső valója meddő marad. És mikor a lélek nem kapja meg táplálékát, találóan fogalmaz a költő, végül lerogy. Kedves testvérek, amikor az időt látjuk a kezünk között kihullani, azt tapasztaljuk, hogy a Szentírás egészen konkrétan és egészen határozottan beszél az idő folyamatáról, az idő kezdetéről és az idő végéről. Az Új Szövetségben, hogyha megpróbáljuk megnézni, hogyan látják a szentírók, Isten szent lelke által az időt, hogyan látja maga Jézus Krisztus az időt, amiből számunkra legalábbis úgy gondolom eddig megfogalmaztuk, egyre kevesebb van, akkor azt mondja a teljes szentírás, de különösképpen is az Új Szövetség, hogy az idő egy felfelé haladó vonal. Azért fontos ezt meglátnunk a Szentírásból, mert korábban és ma is vannak olyanok, akik ezt másképpen gondolják. Jézus és az apostolok korában volt egy hatalmas globalista gondolkodás. Ezt hellenizmusnak hívták. Egyfajta görög kultúrkör, görög filozófiai áramlat, amely mindent átjárt. Ennek a lenyomata is az volt, hogy a művelt emberek leginkább görögül beszéltek. De ennek a gondolkodásnak az volt a lényege, hogy az idő visszatér önmagába. Hogy megismételhető örök körforgás. Ezt tanították, ezt vallották, és ezt tapasztalták. A görög mitológiában az idő egyfajta furcsaságot mutat. Egy valami veszélyezteti az időt, ez pedig az elmúlása. Az idő görögül kronosz. Innen van a kronológia kifejezésünk, és sok-sok egyéb dolog. És a pogány istentelenek, ezek a hellenizmusban élő emberek azt építették fel az idővel a kapcsolatban, hogy Kronosz, aki apjának trónjára törve uralta a világot, egy valamitől félt csak, anyjának jóslata alapján, hogy majd a gyermekei elfoglalják a trónját. Hogy jön majd valaki, aki letaszítja őt onnan. És a mitológia gondolkodása szerint Kronosz ezt úgy próbálta megoldani, hogy felfalta a gyermekeit. Hadd mondjam, hogy az idő megemésztette a történéseket. Az idő megpróbálta megemészteni a jövőt. Megpróbálta felfalni a jelent. Csak azért, hogy minden változhatatlan, minden önmagában zártként maradhasson. Visszatér önmagába. Ezzel szemben mit olvasunk az Új Szövetségben? Mit olvasunk a zsidókhoz írott levélben? Hogy az időben ott van a tegnap, a ma és az eljövendő. Tegnap, ma és mindörökké, mondja a zsidókhoz írott levél szerzője Jézus Krisztussal kapcsolatban. Igen, a tegnap, ma és az eljövendőnek van egy egysége, amelyet ez a fajta zárt gondolkodás megpróbál elfelejteni, megpróbál kiiktatni. Ennek mi a következménye, hogyha valaki az időt egy önmagába harapó kígyónak gondolja? Az, hogy az élet nyűg, átok, rabság. És mi a megoldása? Az önmegváltás. Gondoljátok el, hogy mennyi hasonló filozófiai gondolkodással találkozunk ma. Hányan és hányan tanítják, főleg keleti vallások azt, hogy az idő, annak nincs vége. Az majd folytatódik. Önmagad élete is folytatódik. Újra testet ölthetsz. Ez a reinkarnáció. Újra testet öltés. Váltsd meg magadat. Szabadulj ki. Old fel a problémákat saját magad. Ezt hallod. Most, hogyha elmentek majd a bevásárló központba, ott lesznek azok az emberek hosszú szoknyában, lányok és férfiak, fejükön kicsi jellel, ott lesznek a Krisna tudatú hívők, akik ezt tanítják. Mert adományt gyűjtenek. Közben pedig az életüket ebben a zártságban, ebben az önmegváltásban élik. Azt mondja az egyik mai nagyon ismert filozófia, Istenné kell lennem, nézzétek, Istenné kell lennem, hogy a megváltásomon dolgozhassak. Hogy Istenné legyek, át kell alakulnom, meg kell változtatnom a tudatállapotomat. Ebben a világban éltek egykor, ahogyan olvassuk Jakab apostol levelét, olvassuk a Jelenések könyvét, és élünk ma is. És ezzel szemben az apostoli bizonságtétel, az őskeresztény ige hirdetés azt mondta, hogy van kezdet, és van vég. Valamit megformált az Isten, és annak lesz vége is. Ebben a befejezett múlt épp olyan valóságos, mint amilyen valóságos a jelen, és a maga teljességében, idői mi voltában pedig a jövő, amely beteljesedik. Nem véletlen, hogy oly sokszor olvassuk az Új Szövetségben ezt a szót, hogy betelt. Márk evangéliumában az első rész adventi üzenete az, hogy betelt az idő. Vagy beteljesedett. Az Efézusiakhoz írott levélben, az első részben így olvassuk az igét, míg eljön az idők teljessége, és igazzá lesz az ismert dicséret sora is számunkra, akik itt vagyunk, akik ebben a rohanó világban élünk. Ezen a vonalon minden múló perc hozzád visz közel. Minden egyes perc nem önmagadhoz visz közel, hanem az élő Istenhez. Jó Sándort szoktam idézni itt Isten tiszteleteinken. Néhány évvel ezelőtt egy évfordulója volt Sándor bácsinak, és az interneten kerengett egy igehirdetése, hallható igehirdetése, és úgy gondoltam, hogy olyan ritkán hallottam az ő hangját, vagy talán nem is hallottam az ő hangját, néhány kötetnyi ige hirdetése ott van a parókia polcán, meghallgatom. És egy óévi ige hirdetés volt fent az interneten. Azóta azt kell mondanom, hogy van egy külön oldala, most ezt találtam meg, és nem csak hallgatható, hanem olvasható is, nagyon sok ige hirdetése, de lehet hallani ezt a nagyon finom hangját Sándor bácsának régi felvételeken. A következő igehirdetését óév napján mondta el, és így fogalmaz. Bocsássátok meg, testvéreim, ha ennek az esztendőnek az utolsó óráiban nem csak az óra ketyegése, hanem még ráadásul én is a tűnő időre hívom fel figyelmeteket. Szükség van erre az alázatra, mivel a középkorban talán azért voltak alázatosabb az emberek, mert homokórájuk volt. Minden pillanatban kénytelenek voltak látni az alápergő homokszemeket. Nekünk más óránk van. Ennek a mutatói körben járnak, és egy kicsit becsapnak. Úgy tüntetik fel az időt, mintha mindig újra kezdhetnénk, és sohasem lenne ennek vége. Talán nem csak kényelmünkben, hanem félelmünkben találtuk ki azt az órát, amelyet fel se kell húzni, s a kéz mozdulatától jár. Amíg lendül a kéz, addig mozdul az óra, s egyszer csak megáll együtt a szívvel. Igen, a középkorban valóban alázatosabbak voltak az emberek, mert látták a múló időt. És látták, ahogyan betelik az idő. Advent éppen ezért a felolvasott igék alapján, Jakab apostol tanítása, a Jelenések könyve szinte utolsó mondata alapján erről az időről beszél, de nem arról, amely felfal bennünket, hanem amely beteljesedik. Olyan időről beszél, amelyben imádságunk tulajdonképpen ugyanaz, mint az egykoriaknak, az ősieknek, Veni Redemptor Gentium, másod pedig, jöjj Uram Jézus. E latin mondatot szoktuk imádkozni, jöjj népek megváltója. Adventben ezért könyörgünk, ebben az időben ezért könyörgünk, hogy a mi időnkben eljöjjön Jézus Krisztus. Jöjj, Uram Jézus! Jöjj, népek megváltója! Mert megláthatjuk, hogy ebben az időben, a mi időnkben el kell jönnie valakinek, aki megváltja a mi életünket. Néhány héttel ezelőtt ti magatok is tudjátok és láttátok, hogy Jászberényben járhattunk november első napjaiban a családommal, gyermekeimmel és feleségemmel. Bementünk a Jász Múzeumba. A Jász Múzeum őrzi Lehel Kürtjét, gyönyörűen faragott alkotás, elefántcsontból, és tudjuk azt is, hogy Lehel Kürtjét őrzi egy pomázi otthon is, méghozzá Hamar János bácsi megfaragta ugyanúgy Lehel Kürtjét. Én magam néhányszor voltam ott, egyszer vagy kétszer akkor láttam, Enikő testvérünknek a férje, hogy kitűnő, ő is egy kitűnő faragó ember volt, ott van a mása Lehel Kürtjének. De nem csak ez az érdekesség ennek a kicsiny múzeumnak, Jász Múzeumnak, ha arra jártok, menjetek be, feltétlenül ajánlom, és nem is a hozzá fűződő mitológia, vagy gondolat, hanem egy érdekes levelet találtam, bevallom őszintén, a történelemből én már ezt elfelejtettem. Ennek a levélnek az volt a felirata, hogy redemció. És azért is mondtam az előbb ezt a latin kifejezést, amit mi vallunk és hiszünk, imádkozunk Adventben, hogy veni redemptor gentium, mert a redemció az megváltást jelent. Nagyon foglalkoztatott, hogy mi lehetett ez a megváltás, és elolvastam a Jász Múzeumban e megváltást. 1731-ben a német lovaglend eladta a Jászkun kerületet a pesti invalidusok házának. Eladták őket. Egy országrészt eladtak. És Mária Terézia királynő 1745-ben kiadott egy oklevelet, amely alapján engedélyezte ennek a vidéknek, a Jászkunságnak az önmegváltást, a redemciót. Ennek értelmében a lakosok kötelezték magukat az eladás összegének, valamint a törvényhatóságban végzett építkezések, javítások értékének a megtérítésére. Azaz kifizették saját maguk árát. Mi volt ez? Nézzétek! Vállalták 1000 lovas katona huszár kiállítását, felszervését, későbbiekre a hadiadót, rendkívüli állami terheket, éves nádori tiszteletdíj fizetését, a királyi szolgáltatások teljesítését, az országi nemesi felkelésekben való rendszeres részvételt. Cserébe megkapták kiváltságaikat, megszűnt földesúri alávetettségük, és önálló törvényhatósággal, bíróval látták el őket. Valaki kész volt fizetni a szabadságáért. Kész volt nagyon sokat adni, szegénységben élni évekig azért, hogy ő szabad legyen. Azt gondoljuk a történelemből, hogy ez milyen felemelő pillanat. Azt mondjuk az ilyen emberre, a jászokra meg a kunokra, hogy van tartásuk. Meg tudták magukat váltani. De Advent nem erről beszél. Az adósság ugyanolyan adósság. Az adósság ugyanúgy nyom bennünket. A bűneink ugyanolyan nagyok. Mi azt várjuk, hogy valaki megvált bennünket. Valaki a saját életét adja értünk. Valaki eltörli bűneinket. Mert kedves testvérek, Adventben, bár jól esik, én magam is tapasztalom, jó esik, jó lenne szusszanni egy picit, jó lenne egy picit megállítani az időt. Jó lenne, hogyha igaz lenne az, amit talán egy musicalnek volt a címe, hogy állítsátok meg, ha világot ki akarok szállni belőle. De Advent azt mondja, hogy nem. nem pusztán szusszanás van, hanem arra figyelmeztet bennünket, hogy van eljövendő, aki megváltja népét minden bűnéből. És ő közeledik hozzánk, sőt itt van, és kopogtat, közelít, hogy felismerjük őt, közelít, hogy megváltoztasson bennünket, közelít, hogy megváltson minket. Ő Jézus Krisztus. A középkori művészek gyakran felemelt ököllel ábrázolják a visszatérő Krisztust. Sokan benne a kárhozatban gyönyörködő urat látják. Megint mások azért tettek meg Krisztus eljövetelétől, mert akkor lelepleződnének. Fiatalok azért késletnék, mert azt gondolják, hogy Jézus álmaik szertefosztója. Pedig jó volna tisztán látnunk ebben az adventben, igazán az érkező Krisztusban simulnak ki a mi egyenetlenségeink. Benne lesz teljessé a mi életünk. Mert az érkező Krisztus nem kifosztani szeretne bennünket, hanem megváltani minket, adósságainkat eltörölni, a kereszten rendezni, helyreállítani életünket. Ő érkezik. Ő jön. Ő kopogtat. Mielőtt beléptünk-e hajlékba, viccesen beszélgettünk, hogy Csobánkán nincs egyetlen egy olyan hely sem, amely egyenes volna. Nyilván itt arról beszéltünk, hogy vízszintes volna. De nézzétek, hogyan szól az Ézsaiási profécia, hogy tegyétek egyenessé az ő útját. Azaz Jézus az, aki kiegyenesíti a mi életünket, aki egyenessé járhatóvá teszi az utat. Ő érkezik, a megváltás ezt jelenti a mi életünkben is. Az idén 450 éves K.T. így kérdez mindannyiunkat. Miféle vigasztalásod van abból, hogy Krisztus eljön ítélni élőket és holtakat? A felelet pedig így szól, az, hogy minden háborúságom és minden üldöztetésem közepette, felemelt fővel várom a mennyből azt a bírót, aki azelőtt értem, Isten ítélőszéke előtt állt, és rólam minden kárhoztatást elvett. Jézus ez. Az érkező, az a Jézus, akit várunk, akiért imádkozunk, minden kárhoztatást elvett. Gyökösi Bandi bácsival együtt vallom magam is, én ugyanazt a Krisztust várom, akit az evangéliumokban megismertem. A testet öltött szeretetet. Nem tudom elhinni, és sosem fogom tudni elhinni, hogy Jézus azért van az atyánál, hogy visszajöttekor szájával, karddal és felemelt ököllel ítélkezzék. Az ítélet szerintem a szeretetben Jézusban történik meg. Lesz ítélet, de ez a szeretet ítélete lesz. Ez pedig azt jelenti, testvérek, hogy amikor a szeretet ítél, akkor helyesen dönt. Ha kegyelmet ad, az is az ő döntése. Ha elvettetést, az is az övé. Sokan úgy gondoljuk, hogy amikor eljön majd a szeretet, akkor ott majd lehet licitálni, lehet valamit mondani, lehet appellálni, lehet ellenkezni avval a döntéssel, hogy ez nem az én döntésem, Uram, én más szeretnék. Isten döntése nem ilyen. A szeretet ítélete Jézusban van. Ezért kedves énekemet oly sokszor dúdolom, vallom, imádkozom. Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel, miként a vigyázó virradást vár éjjel. Testvérek, hogyha megváltó érkezik, ha megváltó kopogtat, ha megváltó jön el, akkor nem azt szeretné, hogy mi eljátsszuk adventet. Hiszen eljátszani adventet csak a valódi adventnek a karikatúrája lenne. Bevallom őszintén, az egyik legfájdalmasabb pillanatot apaként az elmúlt napokban, hetekben éltem meg. A gyermekeink cseperednek és nőnek. És a nagyobbik odajött hozzánk, és megkérdezte, hogy valóban van angyal, aki karácsonykor az ajándékot hozza. Mert az osztályban beszélt téma. És úgy elszégyeltem magam, és azon gondolkodtam, hogy most mi eljátsszuk-e karácsonyt, vagy pedig valójában megéljük karácsonyt. Eljátsszuk-e, mintha úgy volna, és ebben nagyon profik vagyunk, vagy valóban várjuk a mi megváltónkat, Jézus Krisztust. Nos, kedves testvérek, advent nem a kalendárium nyitogatását jelenti, nem egy játékot, hanem valóságot. Még a felnőtteknek sem egy játékot. Olvastam az interneten, hogy bizony most már van felnőtteknek is adventi kalendárium, kaparós sorsjegy, 24-et kell kaparni, és 50 milliót lehet nyerni. Minden nap csak egyet. Felnőtt adventi naptár. Eljátszani. És a nyereménnyel, az a cím ennek a játéknak, hogy azt hiszem, nyerjen boldog karácsonyt. Eljátszani adventet, vagy pedig megélni. Jézus nem szerepjátékra hív, hanem önvizsgálatra, és boldog, kiteljesedő életre. Mert lehet, bevallom, tapasztalom, hogy nehézségeink vannak, megfogalmazni újra és újra a régi hitformákat, hogy mit jelent advent. Lehet, hogy csak egészen új nyelven tudjuk ezt elmondani, hogy odaérjünk kortársainkhoz, barátainkhoz, gyermekeinkhez. De ki kell mondanunk, hogy kicsoda Jézus nekünk, aki érkezik, meg kell tudnunk fogalmazni. És hogyha nem akarjuk elveszíteni életünk célját és értelmét, akkor ezt az élő Jézust be kell engednünk az életünkbe. Hagyni kell, hogy ő személyesen cselekedjék. Át kell engedni neki magunkat. És akkor olyannak fogjuk látni őt, amilyen valójában. Olvassuk az igében. Ezért, kedves testvérek, ebben a rohanó időben, ahonnan elindultunk, amelynek van eleje és van vége, csak Jézus az, aki segíthet. Üdvöt nem ad más, csak is ő. Itt áll és türelmesen vár még, mit késel? Nincs már sok idő. Ó, bízd magad a kegyelemre, mely gazdagon árad feléd, váltságát tedd a magadévá, hidd, számodra is elég. Ehhez azonban az szükséges, hogy ne rohanásban legyünk, hanem hogy otthon találjon bennünket az érkező Krisztus. És akkor a gonosz idő nem fal fel minket. Ezért mondjuk, ezért imádkozza az egykori egyház és a mai, bizony, hamar eljövök, amen. Jöjj, Uram Jézus, mondjuk rá mi is. Amen. Testvéreim, válaszoljunk fennállva erre az igére. Énekeljük a már megkezdett dicséretünket, a 312. dicséretünket, harmadik és negyedik verszakában. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy te megígérted, hogy eljössz. Jöjj, Urunk Jézus! Te nem vágyainknak, álmainknak széttépője vagy. Te nem az vagy, akinek emberek gondolnak. Te az a Jézus vagy, aki eljöttél erre a földre, aki megítélted a bűnt és keresztre vitted az átkot, és megváltottál minket. Urunk, ítéletedet nyilvánvalóvá tetted, és most is itt állsz és türelmesen vársz még, mi pedig lépünk feléd, mert nincs már sok idő. És ez nem félelemmel tölti el szívünket, hanem avval a meggyőződéssel, hogy igéd igaz, te eljössz, és te uralkodsz ezen a világon. Köszönjük ezt neked. Imádkozunk hozzád gyülekezetünkért. Imádkozunk adventünkért. Imádkozunk, hogy ne csak eljátsszuk, mert akkor eljátsszuk az életünket is, hanem megéljük a veled való közösséget. Az eljövetel bizonyosságát, a várakozás feszültségét. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért. Kérünk az ő gyógyulásukért. Imádkozunk hozzád a szenvedőkért. Imádkozunk a gyászolókért, az emlékezőkért. Kérünk téged, Urunk Jézus, te légy az, aki orvosunk és vigasztalónk vagy. Amen. Mondjuk el, ami Urunktól, Jézustól tanult imánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt héten végzett munkáját, adományát, legyen Isteni a dicsőség. Hirdetem, hogy a holnapi napon 9 órától 12 óráig adventi jótékonysági baba alkalom lesz Pomázon a gyülekezeti házban. Hirdetem, hogy a Rádai könyvtárban Petrőci Éva költő, irodalomtörténész, műfordító, mint Gyermekkor című 13. verses kötetének bemutatójára kerül sor 2013. december 12-én 17 órakor. Megvásárolható az új képes Calvin kalendárium, bibliaolvasó kalauz és fali naptár is. Itt a mi lelkész hivatalunkban. Ebben az adventben szeretnénk megajándékozni a Ráckeresztúri drogterápiás otthont, annak szabaduló fiataljait, ifjait Bibliával, adománygyűjtést hirdettünk erre a célra. Kérem, hogy adományaikkal vagy engem, vagy Óvári Néherpai Dórát keressék, testvéreim. Egyben szeretettel kérjük testvéreinket, hogy adományaikkal támogassák a gyermekeink számára készítendő karácsonyi csomagokat. A jövő héten megszólalnak harangjaink. 2013. november 29-én életének 66. évében elhunyt Szekeres Eszter testvérünk. Eszter néni temetése 2013. december 9-én, holnap 13 órakor lesz a Csobánkai temetőben. Istenünk vigasztalja minden gyászolót, vigasztalja a mi közösségünket. Jövő héten hétfőn 18 órakor énekkari próbánk lesz, kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, s fél héttől bibliaolvasókör. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk. Jövő héten vasárnap 9 órakor adventi ünnepi istentiszteletünk lesz Csobánkán, alkalmunk előtt a 328. imáron karácsonyi éneket tanuljuk meg. Hasonlóképpen Pomázon is istentiszteletünk lesz fél 11-től énektanulással. Ma délután 3 órától gyermek délutánt tartunk Pomázon a gyülekezeti házban, és 6 órától pedig presbiteri gyűlésünk lesz. Hadd kérjem Éva nénit is, hogy néhány mondatban szóljon gyülekezetünk elmúlt havi gazdálkodásáról.
Mindig Isten iránti hálával tájékoztatom a gyülekezetet, hogy a novemberi versenypénzadomány 111.600 forint volt, adományként 15.000 forint, és egyházfenntartói járulékként 45.000 forintot fizetett a gyülekezet. Isteni a dicsőségetben is.
Köszönjük szépen! Testvérem, a hirdetések és istentiszteletünk végéhez érve 398. dicséretünk első versszakát énekeljük. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesüt. Békesség Istennek egyik, aki az örök szövetség vére által kihozta halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a jók nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte. Krisztus, ami Urunk által, kinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.